Na, és itt van velünk a vonalban Somicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, apartman tanácsadó. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na mesélj, hogy akkor ti mikor értesültetek, illetve kinek a javaslata pontosan ez a 120 napos maximum, illetve amiről ugye a világgazdaságból értesülhettünk tegnap, az, hogy szigorításokat terveznek, meg hogy a Szállodaszövetségnek is vannak javaslatai, meg hogy az önkormányzatnak is vannak javaslatai, ezt mi nagyjából tudtuk, de tegyük már tisztába, hogy akkor most ti mit tudtok, hogy hol tartunk most, titeket bevontak ezekbe az egyeztetésekbe, tehát mi várható, hol tartunk most?
Arról van szó, hogy múlt hét előtti csütörtökön jelent meg egy podcast a Magyar Turisztikai Ügynökség oldalán, amiben az ügynökség vezérigazgatója azt mondta, hogy hát vizsgálják a rövidtávú lakás kiadás, az úgynevezett Airbnb-zés korlátozásának lehetőségeit, és felsorolt nemzetközi példákat. Ezek zömmel fals példák voltak egyébként, tehát nincsenek ezekben a városokban korlátozások. Ami alapján mi arra gondoltunk, hogy nagyon komolyan foglalkoznak azzal a szállodaszövetségi javaslata, miszerint évente maximum 120 napig lehessen nyitva egy egyéb vagy magánszálláshely, és hát lóhalálába rohantunk be természetesen egyeztetni, úgyhogy voltak közöttünk krök, még folyamatban vannak. Minden esetben az eddig megjelent hírek hát annyira nem bíztatóak, de ezek közül egyik sem volt a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a hivatalos álláspontja még.
Tehát akkor még futottunk több kört ebben a témában, és ugye megvoltak a kötelező körei ennek az egész kidolgozásának, javaslattétel, különböző nyilatkozatok, stb. Tehát nekem nagyon úgy néz ki, hogy megyünk előre azon az úton, ami ki van tűzve.
Hát én nagyon remélem, hogy ez nem így van. Azért nagyon remélem, mert most, amikor az ország és szerte Európa válságban van így a járványnak a következményeképpen, akkor egyszerűen nonsens arról beszélni, hogy munkahelyek tízezreit sodorjuk veszélybe, hogy ne a gazdaság talpra állítását segítsük, hogy ne minél szélesebb kínálattal várjuk a hozzánk látogatni turistákat, hanem azt mondjuk, hogy mi tulajdonképpen betiltjuk ezt a szálláshely szolgáltatási formát. Aki akar nálunk megszállni Budapesten, az csak hotelbe jöhet.
Hát azért ez nem betiltás, azért hogy a 120 nap az mit jelent egyébként? Az konkrétan, akik ebből élnek, és nem tudom, mik a szakkifejezések arra, hogyha valaki foglalkozik a sajátjával, és kiadogatja Airbnb-n, vagy aki ezt iparszerűen űzi, és mások megbízásából, mit tudom én, van 10-20-40, vagy akár több lakása. Szóval akkor mennyi a foglaltság, úgy átlagosan, ez mennyire van a 120-tól, ez tényleg akkor ez kivégzést jelentene, hogyha ez átmenne?
A 120 nap már csak azért is egy kivégzés jelent, mert sehol ilyen Európában nem működik, illetve Kelet-Közép-Európában nem működik. Bécsben, Prágában, Pozsonyban, Zágrában, összesen 3 városban van a több ezer európai város közül tiltás vagy korlátozás. Az Amsterdam, Barcelona és Velence. Uh-huh. Azonban ezek a városok a válság előtt egészen más helyzetet, vagy helyet foglaltak el a turizmus térképén, mint Budapest, tehát mi soha nem voltunk annyira teli, mint ez a 3 város. Kimondható, hogy sehol nem követnek ilyen lépéseket el a döntéshozók, sőt egyébként Bécsbe tovább lazítják az engedély megszerzésének a feltételeit most a válság hatására. Visszatérve a kérdésedre, a 120 nap az a következők miatt jelent azonnali ellehetetlenülést a piacon. Ez nem azt jelenti ugyanis akkor, hogy 120 napon át, tehát az év egyharmadában teli van a szálláshely. Ez azt jelenti, hogy eddig lehetünk nyitva. Na most átlagosan mondjuk 70%-os foglaltságot veszünk, akkor már is sokkal kevesebb eladott napról beszélünk. És mit lehet tenni az ingatlannal az év maradék 245 napjába? Nem lehet azt mondani, hogy hosszú távra lehet kiadni, hiszen ki az a bérlő, ki az a család, aki azt mondja, hogy mire végre belakná magát egy ingatlanba, akkor a tulajdonos azt mondja neki, hogy bocsássatok meg, de akkor májustól létszeres, hogy
világos. Persze, csak azt nem tudtam, hogy mekkora az átlagos kihasználtság amúgy. Tehát
70% körül.
Aha, tehát
volt a békeidőben.
Tehát a békeidőben olyan bő kétharmad volt, és ugye ezt egyharmadra korlátoznak. Jó, szóval 120-as szabály, de még hasonló sincsen sehol, ahol korlátozások voltak abban a 3 városban. Mit jelentettek ott? Milyen korlátozások vannak?
Hát az Amsterdamban tulajdonképpen ott nem lehet kiadni a lakást, és Barcelonában is csak úgy, hogyha ott laksz benne, és talán akkor is korlátozzák a kiadható napok számát, de mondom még egyszer, ilyen nincsen. Ugyanakkor van már Budapesten korlátozás, mint Európa számos nagyvárosában, és itt szokott lenni kommunikációs, hát mondjuk így félreértés. Berlinben sem, és Budapesten sem lehet például önkormányzati bérlakásokat így kiadni, és ezzel az Egyesület maximálisan egyetért. Tehát akik szociálisan rászorultak, és ugye ingyen vagy nagyon olcsón laknak ezekben a lakásokban, azon ne lehessen így kvázi nyerészkedni. Azonban amit fontos kiemelni, ugye, hogy miért küldt elő ez a 120 napos korlát, miért lett ez a közbeszédben? Mert a Szállodaszövetség azt mondta, hogy ők egyenlő bánásmódot szeretnének az apartmanok és a szállodák tekintetében, tehát teszem fel a kérdést, hol nyithatnak ki évente maximum 120 napra a szállodák? Hol beszélhetünk így egyenlő bánásmódban?
Hát figyelsz, hogy megkérdezzük tőlük, ez bennünk is fölmerült, pont ugyanez már a tegnapi cikket olvasva, és majd őket is megkérdezzük ez ügyben, úgyhogy ez így érdekes. Viszont még pár szót akkor mondja arról, légy szíves, hogy a fővárosi önkormányzat álláspontjához mit szóltok, mert ugyanebben a végécikben az is benne volt, hogy ők is támogatják a szigorítást, mert hogy az apartman kiadókat tartják felelősnek azért, hogy nagyon fölmentek az ingatlanárak, és ezzel együtt az albérletárak, és a hosszú távú bérlésnek a költsége is annyira megemelkedtek, hogy az már szociális problémákat, szociális feszültséget okoz, tehát magyarul nem találnak kiadó lakást azok, akiknek erre szükségük lenne.
Igen, ez itt többokban nagyon érdekes felvetés az egyik, mert eddig szinte semmilyen párbeszéd nem volt az ismereteim szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség az önkormányzat között, most itt mégis közös platformnak kerültek. Ez egy rendkívül demagóg és hamis állítás. Nyilván az Airbnb is gyakorolnak egy bizonyos hatást az albérletpiacra, ezt kár tagadni. Azonban ha azt mondjuk, hogy nagyjából 10 000 lakást adnak ki mondjuk egész évben Budapesten, az az összbudapesti lakásállománynak az olyan 2%-a. Tehát olyan minimális számról beszélünk, ami eleve gyengíti ezt az érvelést. Arról nem is beszélve, hogyha igaza lenne a fővárosi önkormányzatnak, és az Airbnb-k hajtják föl az albérletárakat, akkor nem emelkedtek volna hasonló ütemben az albérletárak Győrben, Debrecenben vagy Szegeden, ahol nincsen ez a szálláshely kiadási forma. És még egyszer, itt nem csak arról van szó, hogy néhány ezer általában a polgári középosztályba tartozó család megélhetését tenné tönkre ez a javaslat, hanem arról van szó, hogy nálunk a tavalyi évben 3,1 millió vendégészakát töltöttek el a vendégek, és a Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése szerint a mi vendégeink 80%-a kizárólag apartman keresett, és 60% azt mondta, hogy ő nem jönne el Budapestre, ha nem tudna apartmanbe megszállni. Ezek exakt számok. Tehát most arról van szó, hogy lemondanánk több mint 1,5 millió potenciális vendégészakáról, akik itt költik, akik ide járnak szórakozni, ide járnak kulturális eseményekre, itt veszik igénybe a taxit, a tömegközlekedést, tehát rengeteg bevételt hagynak, nem elsősorban, hogy nem csak a lakáskiadóknál, hanem az egész Budapest, illetve tágabb értelemben a magyar gazdaságban. Hát egy válság idején, ez nonsens.
Van-e ellenjavaslatotok, vagy hogy akkor várnak-e tőletek?
Természetesen. Sőt, mi vagyunk az egyetlen olyan érdekképviseletű szerint, azt gondolom, ami azt mondta, hogy emeljenek nálunk adót.
Nem jellemző valóban.
Nem jellemző. Mi azt mondjuk, hogy vizsgálja felül a kormány, hogy mondjuk az adózási rendszerünk az a hotelekéhez képest milyen. Sőt, azt mondjuk, hogy mivel a rövidtávú lakáskiadás magánszemélyek esetén annak az adózási rendszere az kedvezőbb, mint hogyha valaki legálisan szeretné hosszú távra kiadni a lakását, vizsgálja meg, hogy ne ugyanolyan adózás alá essen ez a vállalkozási forma, mint a hosszú távú lakáskiadás. Mert egyet ne felejtsünk, ha a szállodaszövetség átnyomja a javaslatát, akkor az ingatlannal nem lehet más csinálni, mint vagy eladja az ember, bezuhannak az ingatlanárak, vagy pedig kiadja hosszú távra. Na most, ha azt mondják, mert ezt fogja majd mondani neked a szállodaszövetség, hogy nálunk vannak feketézők, vannak, mint Magyarországon mindenhol, a felmérések szerint cirka 30%.
Na most, hogyha az sok azért.
Azért az nem kevés, így van, és erre van javaslatunk, hogy egyetlen egy rendelettel hogyan lehet eltüntetni ezt a 30%-ot, de ezek a lakások, ennek a hosszú távú albérletpiacra. Ott mit gondoltok, mennyi a feketézők aránya Budapesten? 80%!
Aha.
Hát akkor mi lehet az államnak az érdeke, hogy a fekete piac irányába nyomja egyébként a 70%-nyi legálisan működő adót, közterheket, és egyébként az önkormányzatnak is közterheket fizető vállalkozókat? Hogyha van fél percünk, a szállodaszövetség azt mondja majd, hogy azért kell minket korlátozni, mert hogy a Covid miatt és a higiéniai előírások és a vendégek biztonsága. most az már látszik a nemzetközi trendekből, hogy a vendégek kifejezetten az apartmanokat keresik, mert hogy a hotelek higiéniájában nem bíznak, ugyanis ott a légkondicionáló berendezések, amik keringtetik a szobákban a levegőt. Ott vannak a svéd asztalos étkezések, ott van a több száz fő egy helyen, a sokkal kevésbé higiénikus, nem lehet betartani a szociális távolságtartás szabályait, szembe az apartmanokkal, ahol a család vagy a pár, az csak saját maga van.
Hát ez így ebben a formában lehet, hogy nem így van, mert ugye légkondi van az Airbnb-s lakásban is, a svéd asztal pedig megoldották, előre porciózott módon megoldották, azt én is láttam, tehát hogyha valaki akarja, akkor az...
Ha akarja, igen, én is voltam most vidéki szálláson, nem volt, és ugye más egy házközponti légkondicionál, és más az, amikor egy darab kis befúvókád van a saját lakásodban. És még egy, ha viszont azt mondják, hogy a higiénia miatt, akkor 120 napig miért lehetünk nyitva? Érted? Akkor is, ha mi nem vagyunk higiénikusak, akkor ez nem egy logikus érv.
Na hogyan tovább, akkor most tartanak a tárgyalások? Most az elmúlt napokban is voltak? Most erről mesélj, Léci, hogy akkor most hol tart az egész?
Tartanak a tárgyalások, ugye erről sokat többet nem lehet mondani. Amit mi még javasoltunk tényleg, hogy egy törvény javas, vagy egy jogszabállyal intézzék el azt, hogy a nagy szálláshely közvetítő platformok, mint a Booking meg az Airbnb ne hirdethessenek engedély nélkül működő, tehát illegális szálláshelyeket. Erre vannak már nemzetközi példák, illetve ezek a szálláshely közvetítő oldalak az önkormányzatoknak járó idegenforgalmi adó bevételt közvetlenül utalják el az önkormányzatoknak, ezzel is visszaszorítva a fekete gazdaságot.
Hát ez már elindult, nem? Ez már működik náluk, nem?
Nem, nem működik. Nem működik, de valamiért Budapest még mindig nem tudott megállapodni.
Ja, hogy ez külön, mert én azt láttam külföldön, hogy működik, akkor ez külön-külön kell a városoknak megállapodni arról, hogy ez így legyen?
Én úgy tudom, hogy külön rendelkezik Budapesten a kerületekről van szó, de azt gondolom, hogy ez már nincs csak kormányzat, illetve önkormányzati szándékon múlik. Tehát sokkal egyszerűbb és hatékonyabb lenne ezeket meglépni, mint a vízzel együtt a gyereket is kijönteni a kádból.
Ki és mikor dönt?
Hát erről majd a kormány fog dönteni, a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs javaslatára, ha jól tudom.
Oké. Hát várjuk, köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt, tisztában látunk.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
Oké, szép napot, jó munkát!
Köszönöm.
Szia. Sumicki Balázsral beszélgettünk, tehát a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, apartman tanácsadóval arról a nagy meccsről, ami most a háttérben zajlik, hogy vajon nagyon megszigorítják-e az ellehetetlenítésig szigorítják-e az apartman kiadók
kérdéseket helyzetét. A másik oldalnak. Megmondom őszintén, hogyha még hallgattam egy darabig, akkor még veszek két késkészletet. Tehát volt ilyen érzésem az előbb. De oké, szóval én értem a felháborodást, és értem Balázséknak az álláspontját. Kemény meccsezés megy, az biztos.
És ahogy ígértük, itt van velünk a vonalban Kovács Balázs, a Danubius Hotel Zrt. Vezérigazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ügyvezető elnökségének tagja. Jó reggelt kívánunk! Halló!
Kovács Balázs, megszakadtunk.
Igen.
Nem,
itt van, halljuk.
De én most hívtam vissza, most megszakadt a telefon. Na mindegy.
Na, itt van. Jó, mi halljuk, akkor ez megszakadt, és ezek szerint újra összeáll, de most mi halljuk, úgyhogy az a lényeg, hogy akkor tökéletes, akkor itt van. Nos, hát a válságból kilábalás az egyik témánk, és leginkább az érdekelne bennünket, hogy milyen a mélysége a válságnak, illetve hogy lehet kijönni. A turizmus, illetve a szállodaipar a leginkább érintett szektor, ez köztudott. Egy teljes leállás volt a Danubiusnál. Mi látszott az első olyan hónapban, ahol már elég sok szálloda nyitva volt, ez volt ugye a június. Mit mutatnak a foglalások ez alapján, mondjuk már a tavalyi évhez viszonyítva mekkora veszteséggel lehet megúszni a nyári főszezont, és hát akkor a többi kérdés majd szerintem akkor ezt követően, ez most elég sok volt így egyszer, ezek a legfontosabbak.
Igen, nem is tudom, hol kezdjem, jó reggelt kívánok, szóval talán az első kérdés az volt, hogy a teljes leállás az hogy nézett ki, szóval márciusig egy nagyon optimista és nagyon erős évet zárt, nem csak a Danubius szerintem, az egész magyar turizmus és szállodaipar, és akkor március közepén egyik napra a másikra kellett az összes szállodánkat bezárni, és praktikusan március végétől május végéig több mint két hónapon keresztül üzemszünet volt az összes magyarországi szállodánkban, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a bevétel értelemszerűen is nulla. Május végétől kezdtünk el belföldi vendégkörre fókuszáló szállodákat kinyitni, elsősorban a Balatonnál, Bükön, Hévízen, Győrben, majd június közepén egyébként már egy budapesti szállodát is, adon a Bűz Hotel Héliát is megnyitottuk. Uh-huh. És az első lezárt, mondjuk ilyen lezárt működő hónap után az látszik, hogy 90%-kal vagyunk a tavalyi év június alatt. Tehát, hogyha a tavalyi év júniusát 100%-nak veszem, akkor annak a 10%-át sikerült árbevételben megcsinálnunk, ami hát elég elkeserítő még mindig. És egyelőre a rövid távú kilátások sem feltétlenül rózsásak, illetve inkább azt mondom, hogy eltérőek attól függően, hogy melyik szállodát, vagy melyik régiót nézzük. A Balatonnál kifejezetten erős nyarat várunk, tehát a július-augusztusban azt gondolom, hogy akár a tavalyi évet is elérhetjük. A többi vidéki szállodánál ennyire nem jó helyzet. Ott jelenleg azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest egy 30-40%-os visszaesés lesz.
Ez a főszezon, hát legnagyobb... most a főszezonról beszélünk, ez akkor a...
Igen, még mindig a július-augusztusról beszélek. És az ősz az ott még nehezebb lesz, hiszen azért a belföldi vendégkör leginkább július-augusztusban megy nyaralni, szeptembertől indul az iskola, ilyenkor azért kevésbé jellemző a hosszú nyaralás gyerekekkel, már pedig azért a belföldi turizmus ez hajtja leginkább. Az ősztől nagyon, nagyon kellemiek majd külföldi turisták a vidéki szállodákba is, ami egyelőre azért elég bizonytalannak tűnik. És a fővárosra még egy mondattal visszatérve, ott továbbra is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nem csak a nyár, hanem az elkövetkező 12-18 hónap.
Nem látjuk, hogy állami szinten ilyen nagyon nagy külföldi turista vonzó akciók lennének, miközben más országok részéről már turistaként is találkoztam ezzel. Ez valóban így van-e, vagy csak mi nem látjuk, illetve hogy mondjuk a Danubius ilyenkor próbálja maga kezébe venni ezt, és valamilyen módon népszerűsíteni az országot, és persze a saját szállodáit?
Hát az ország marketing... ahhoz kicsik vagyunk. Tehát az ország marketinget csinálni a bármelyik magyar turisztikai vállalkozásnak szerintem az egy hambába holt gondolat. Biztos, hogy hozzá tudunk járulni a magunk módján kicsiben, de azért leginkább az MTÜ által elvégzett marketing aktivitás az, ami az országot nemzetközi térképre fel fogja helyezni. Én úgy tudom, hogy az MTÜ dolgozik a kampányon, talán már el is indult, és az előzetes tervek is ígéretek arról szóltak, hogy egy nagyon nagy léptékű nemzetközi marketing kampány lesz, és leginkább azokra a piacokra koncentrál az MTÜ, amelyek a közeli országokon autóval el lehet érni majd a Magyarországot. Nyilvánvalóan tengeren túli marketing kampányt bonyolítani jelenleg, amikor még összekötetése nagyon van. Nem igazán bölcs dolog. Illetve úgy azt is tudom, hogy komoly marketing együttműködést végez az MTÜ a különböző légitársaságokkal, akik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy Budapest turizmusa valamikor visszaépüljön.
Valamikor ez mit jelent? Mert azért, hogy is mondjam, azt lehet látni, hogy növekvő fertőzés számokról számolnak be a környező országokban is. Horvátországban is elég érdekes szituáció alakult ki, és kérdés az, hogy mennyire felelősségteljes a közeljövőre bazírozni?
Hát szerintem a közeljövőre nem bazírozni kell, abban abszolút biztosak lehetünk, hogy a közeljövő egy nagyon bizonytalan jövő, ami előttünk áll, nagyon kevés turistára lehet külföldi turistára számolni Magyarországon és a környező országban is. Azért azt vegyük észre, hogy minden ország ebben a helyzetben arra biztatja az állampolgárait, hogy nyaraljanak otthon. Senki sem mondja azt, se a horvátok, se a magyarok, se az olaszok nem mondják azt, hogy menjenek külföldre. Igen. Mindenki arra próbálja rávenni a saját lakosságát, hogy otthon nyaraljon. Mi is ezt tesszük. Ezzel szemben megpróbálunk külföldi turistákat is idehozni.
Világos.
Nem mondom azt, hogy teljesen esélytelen, de hogy rövid távon a belföldi turistákkal kell leginkább számolni, és rájuk számíthatunk, az biztos.
És mennyire tudják pótolni a belföldiek, a külföldieket? Gondolom, hogy Budapest van a legnehezebb helyzetben, ugye, a budapesti szállodák?
Így igaz, Budapesten nem tudják pótolni, tehát vannak nagyon jó kezdeményezések, és én is egyetértek azzal, hogy meg kell próbálni Budapestet is a belföldi piacon megjeleníteni, és egy vonzó, de szerintem Budapest egy igenis egy vonzó destináció. most, hogy egyébként nyitva vannak az éttermek, színházak, mozik, a színházak nem annyira indultak el, de mozik, van szórakozási lehetőség, igenis el lehet jönni a fővárosba, eltölteni néhány napot, de sajnos ez nem fogja pótolni azt a több százezer turistát, több millió vendégét, akár pedig külföldi turistát tölteni nekem ilyenkor a fővárosban.
Hogy tudnak tervezni a Danubiusnál? Tehát nagyon rövid távú tervek vannak, vagy hogy nagyon lefelé módosított, hosszabb távú tervek? Van-e értelme egyáltalán tervezni? Ugye most már rég nem tőzsdei cég, de hát nyilván belső tervek azért vannak.
Tervezni mindig is kell. Szerintem a különbség az az, hogy az ember folyamatosan újra tervez. Uh-huh. Tehát korábban ahhoz hozzászoktunk. Jó, az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy minden fölgyorsult. Ez mostanra extrém méreteket ölt, hiszen van úgy, hogy amit reggel gondoltunk, az délutára már nem igaz. És ahogy az előbb mondtam, óriási a bizonytalanság a környező országban. Igen, megjelentek újra a járvány jelei. Van, Ausztriában bizonyos területeket újra lezártak. Szóval ezzel számolnunk kell, hogy ez a közeljövőben ugyanígy lesz, legalábbis addig, amíg nincsen vakcina vagy gyógyszer.
A másik téma, amit még ígértünk a hallgatóknak, mert beszéltünk az apartman kiadók képviselőjével is, ez a vita, illetve a Szállodaszövetség javaslata arról, hogy egyenlő feltételeket kell biztosítani a szállodásoknak, illetve az apartman kiadóknak is. Ezzel viszont mintha szembe menne az a nagyon durva szigorítás, ami ellehetetlenítené, ami tegnap megjelent a Világgazdaságban, hogy 120 napban maximalizálnák a kiadható, igen, tehát a lakások kiadhatóságát. Ennek mi a háttere? Ebben hol van az egyenlőség?
Hát nyilván én a szállodásokat képviselem, szállodás vagyok magam is, így arra ne kérjenek, hogy nem tudok pártatlan maradni ebben a témában.
Persze, nem is ezt kértük, csak hogy mi áll a javaslat mögött?
Én szerintem teljesen egyértelmű, ez nem egy mostani javaslat, évek óta probléma az, hogy a szállodaipar úgy érzi, hogy nem egyenlők a versenyfeltételek. Uh-huh. Eredetileg, ha jól emlékszem, most már jó pár éve volt ugyan, de azért lehet még arra emlékezni, hogy a közösségi szállás megosztás elve az nem egy üzleti vállalkozás modellje volt, hanem mindenki a saját ingatlanát, amíg elutazott nyaralni, másnak bérbe adta, akár csak egy szobát is. Ez mostanra egy vállalkozásra nőtte ki magát, olyan szinten, hogy vannak Budapesten komplett házak, ahol 100-150 szobát recepcióval értékesít a tulajdonos, teljesen szállodaszerű működést végeznek, miközben semmilyen rendelkezést nem tartanak be, ami a szállodákra vonatkozik. Legyen ez tűzrendészeti, egészségügyi, biztonságtechnikai kérdés, vagy ne, hogy isten adózási kérdés. Azt gondolom, hogy ha egyenlőségről beszélünk, akkor ezekben a kérdésekben egyenlőséget kell tenni. És hogyha valaki szállodaként akar működni, akkor semmi akadálya nincs ennek, megvan a maga a megfelelő hatósági procedúra, be kell szerezni a megfelelő működési engedélyeket, és lehet működni, ennek semmilyen akadálya nincs.
Uh-huh. Ők azt mondják egyébként, hogy ők nyíltak arról, hogy tárgyaljanak ezekről a feltételekről, az adózást is említették, kimondottam.
Hát ők azt mondják,
nem tárgyalni kell, vannak lefektetett jogszabályok, hogyha valaki szállodaként akar működni, akkor tökéletesen egyértelmű, hogy mit kell tennie. Megvannak megfelelő hatósági engedélyek, amiket be kell szerezni.
És aki nem szállodaként működik, tehát nem tartozik bele ebbe a dologba, hanem konkrétan egy vagy két lakást azért vásárolt befektetési célból, hogy azokat kiadja,
hát őket is érinti. Őket biztos, hogy érinteni fogja ez a dolog. Azt gondolom, hogy Budapestben nem lesz egyedülálló a világon. Ha jól olvastam, ma reggel Amsterdam most vezetett be nagyon szigorú korlátozást, ugyancsak Airbnb témában, komplett városrészekben tiltották be egy-egyben az Airbnb-t, illetve a hasonló típusú tevékenységet. Valahol ebben rendet kell tenni. Tökéletesen megértem azt, hogy aki spekulatív céllal lakást vásárolt, az ebben a helyzetben bizony rosszul tud járni.
Hogyha ők betartanak minden szabályt, és ugye erre utalt a képviselőjük, hogy nekik is vannak javaslataik, és a tisztulás irányába el szeretnék terelni, valóban van feketézés, de hogyha ezek a lakások mondjuk hosszú távú kiadásba kerülnének, ott még nagyobb a feketézés aránya, és ezek kőkemény tények, ugye ez volt az egyik érv, de hogyha ezeket mind betartják, onnantól kezdve az egyenlő feltételek úgy tűnik, hogy megvalósulnának, ezzel önök elégedettek lennének? Mert akkor viszont az a kérdés merül föl, hogy ha ez megvalósul, akkor nekik miért van 120 napos nyitatartási szabály, akkor viszont egy előfeltételként a szállodákra is valami hasonló kellene, hogy vonatkozzon.
Hát ha egyelőre nem látom ezeket az egyenlő feltételeket, de hogyha ez valóban megvalósul, akkor értelemszerűen a szállodáknak az averziója is biztos, hogy kevésbé lesz markáns. Minket az zavar, még egyszer mondom, hogy ugyanazon a piacon, ugyanazokért a vendégekért küzdünk, csak nem egyenlő feltételekkel, amennyiben az orvoslásra kerül. Biztos vagyok benne, hogy békességben egymás felé tudunk élni.
Okay. Bocsánat, ugyanazok a célközönség? Tehát ugyanazok a vendégek?
Hát ezt senki nem tudja bebizonyítani. Ugye természetesen a szállodáknak szent meggyőződése az, hogy a Airbnb-be vagy rövidtávú lakáskiadás piacon megjelenő kereslet egy jelentős része egyébként máshol szállodában lakik. Budapesten meg alternatíva lévén ezeket választja. Nyilván ebben pro és kontra vannak vélemények. Nem gondolom, hogy lenne egyértelmű és igaz állítás ebben a kérdésben.
Igen, mert ugye ott meg az az érve a másik oldalon, hogy nem jönnének turisták, hogyha nem lenne az a fajta szállás.
Azt gondolom, hogy ez is egy sarkos álláspont, mindig középen van az igazság. Biztos, hogy van olyan turista, akit kifejezetten ez a típusú szállás mozgat, de még egyszer itt nem arról van szó, hogy egy-egybe belennének tiltva ezek a szálláshelyek, hanem valamilyen korlátok és keretek közé lenne szorítva az ügyvédésük.
Oké, világos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát mi mást kívánhatnánk.
A fejleményeket, így van.
Igen, hogy növekvő foglaltsági adatokat, és hát elsősorban a belföldiek nyaralási, üdülési kedvének a fellendülését, aztán persze mind meg minél több külföldinek a visszatérését és a második hullám elmaradását és hasonlókat.
Úgy legyen, azt gondolom, hogy mindenkinek az érdeke.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm, viszonthallásra.
A Danubius Hotels ZRT vezérigazgatójával, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ügyvezető elnökségének tagjával. Most pedig...
Én azért megnéztem az amszterdami hírt, a Reuters jelentette be, ugye ez egy június 25-i bejelentés a Városi Tanácstól, és július 1-től van érvényben az,
tehát akkor
hogy
ez friss,
a történelmi belváros, a régi belvárosból van ez a tiltás, a három történelmi kerületből, tehát csak a történelmi belvárosra vonatkozik Amsterdamban.
Hát nézd, elég Budapesten is, ha csak a Buli és környékére vonatkozna, akkor azért az kellően be tudna tenni a piacnak, tehát ugye ott is azért
oda összpontosul a látogató. És ez nagyon fontos szerintem, az egyik fontos nyilatkozat az volt, hogy azt szeretnék, hogy a történelmi belvárosban csak minőségi turisták érkezzenek.
Na ez már egy érdekesen hangzik. Mi minősül minőségi turistának? Én például annak minősülök, hát, ha elmegyek Amsterdamba.
Aki hotelbe megy, mondjuk.
Le fogom teszteni a kritériumokat, hogy megfelelek-e a minőségi turista kritériumainak.
Hát szerintem neked nem
biztos,
kell
hogy utána, de erre nagyon kíváncsi vagyok. Mert kiderül, hogy nem, az egy olyan sok lesz, hogy évekig nem merek elindulni sehova. Na jó.